Na, sziasztok! Lapozzatok az Eszter könyvéhez, a harmadik fejezethez, innen folytatjuk. Ahogy tanulmányozok ezt a könyvet, egyre jobban megszeretem, olyan különleges ez a történet. Gyakorlatilag ott tartunk már Eszter könyvében, hogy minden főszereplő a színpadon van. Ugye olvastunk Ahasvérosról, aki nem más, mint Xerxész, a perzsa birodalom vezetője, és láttuk, hogy egy háborúra készül a görögökkel, összehívja az ő vezéreit egy lakomára, ahol mind leisszák magukat, és úgy hívják be a vezérek, illetve hát úgy hívja be Ahasvérus az ő feleségét, hogy mutassa meg az ő szépséges báját a vezéreknek. Vasti az ő felesége nemet mond. Emlékeztek a történetre, Vasti kikerül a képből, elküldik őt a királynői poszttól, visszakérik a hitelkártyát, a kocsikulcsot, a lakáskulcsot, ő megszűnik királynénak lenni, és van egy, az első fejezet és a második fejezet között van egy 4 éves időintervallum, amikor Xerxész elmegy a görögök ellen háborúban, amiről olvastatok, ez a termopullai csata, amikor a perzsák vereséget szenvednek a görögöktől. És visszatér Xerxész egy bukott háborúból, ott folytatódik a második fejezet, és egy szépségversenyt rendeznek a birodalomban, hogy új királynét találjanak. Ebbe a történetbe kapcsolódik be Eszter, aki az egyik versenyző, egy gyönyörű zsidó fiatal lány, aki árvaként nő föl, és az ő nagybátyja Mordokáj örökbe fogadja. És Eszter végül megnyeri ezt a versenyt, megnyeri Xerxész szívét, ő lesz Perzsia királynője. Eddig jutottunk, és volt még egy pár vers, amit belenéztünk a harmadik fejezetbe, és találkoztunk Námánnal. Ő egy főszereplője ennek a történetnek, ő a rossz fiú. Ő, ugye, aki egy típusa az Antikrisztusnak, ebben a történetben ő törekszik arra, hogy kiírtsa a zsidókat. Ő az agági Hámán. És a legtöbb zsidó szövegmagyarázó a régi időkből egyetért, hogy ez az agági Hámán, ez egy amáléki volt. Az agágok, azok a királyok titulusa volt az amálékiaknál, ő egy amáléki, Izrael esküt ellenségei. Ez Hámán. Ugye olvastunk arról, most nem fogjuk, újra felolvasom azokat az igeverseket, hogy Mordokáj megmentette a király életét. Emlékeztek a történetnek erre a vonulatára, hogy volt egy összeesküvés a király palotában, amikor ketten meg akarták ölni Xerxészt. És Mordokáj tudomást szerez erről, elmondja Eszternek, Eszter elmondja a királynak, kivizsgálják az esetet, és mindent igaznak találnak, és így Mordokáj megmenti a király életét. Itt ért véget a második fejezet, és érdekes, hogy a harmadik fejezetben Mordokáj kikerül a képből. Nem találkozunk vele, nem tudjuk, hogy mi történik vele, és a minden reflektorfény Hámánra irányul. És azt írja itt az ige, hogy magasabbra tétette Hámánnak a tisztségét minden más emberénél. Ő lett a birodalom leghatalmasabb embere a király után, Xerxész után. Az egész birodalom a lába előtt hevert, és amikor vonult Hámán, mindenkinek le kellett borulnia. Mindenki leborult, kivéve Mordokájt. És amikor ez még nem tűnt föl Hámánnak, akkor elmondták Hámánnak, hogy itt van ez a Mordokáj, aki nem borul le, amikor te jössz. És kiderül, hogy ez a Mordokáj egy zsidó ember, és emiatt nem borul le. Na, olvasom nektek az első 4 verset, és abból csak, hogy emlékeztessük magunkat. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király az agági Hámánt, Hammedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte lévő összes vezető emberénél. A király összes udvari emberei, akik a király útban van voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokáj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Ezért a király udvari emberei, akik a király udvarban voltak, megkérdezték Mordokájt, miért szeged meg a király parancsát? Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokáj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, vagy mit mondott Mordokáj, de arra hivatkozott, amikor faggatták, hogy ő egy zsidó ember, ő nem borul le Hámán előtt. Ez, amikor olvasunk Dániel könyvében erről, emlékeztek, hogy Nabukadnezár csináltatott egy nagy aranyszobrot, és azt követelte, hogy mindenki boruljon le előtt, és imádják az aranyszobrot, az ott az imádatról szólt. Ez nem valószínű, hogy egy ilyen Isten imádatról szólt, hogy Hámánt istenként kellett imádni, de meg kellett alászkodni előtte, és Mordokáj ezt nem tette meg. mert tudta, hogy ez az ember egy amáléki, Izrael esküt ellensége. És nézzétek meg, amikor Hámán ezt megtudja, 5. vers, amikor Hámán is látta, hogy Mordokáj nem hajt térdet, és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. Hámán egy hatalmas ember, mármint a hatalmát illetően. Az egész birodalom a kezében van. Mindenre megvan, amit csak akar. Majd később látjuk, hogy milyen mérhetetlen gazdagsága volt ennek a Hámánnak. És itt van egy zsidó ember, aki nem borul le előtte, és nem fog tudni ezen túllépni. Bármi, amit kíván az övé. Nők, autók, presztízs, bármi, minden az övé. És itt van egy zsidó idős ember, aki nem borul le előtte, és ezen nem fog tudni túllépni. Sőt, azt mondja, hogy nem csak Mordokájon akar bosszút állni majd, hanem az egész zsidó népet ki akarja írtani a birodalomból. A 6. versben így olvassuk tovább, de kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokáj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérus egész birodalmából. Ez az ember forra méregtől, tele van haraggal, gyomorfekéje van, nem tud aludni, nem tud enni. És azon gondolkodik, hogy kiírtja az egész zsidóságot a birodalomból. Gondoljátok el, egy ember miatt, Mordokáj miatt. Ez nem csak Hámán és Mordokáj konfliktusa. Látszólag az, de ez az, amit az Antikrisztus az idő kezdete óta folyamatosan próbál tenni, hogy kiírtja Isten népét. Ezt már láttuk az Édenkertben is a sátántól. Ezt látjuk az új szövetségben Heródesnél. Itt van Hámán. Látjuk az újkori történelemben Hitler esetében. Ezek Antikrisztus típusok, akik arra törekedtek, hogy kiírtsák Isten népét. És nézd meg, hogy folytatódik a történet. Ahasvérus király uralkodása 12. évének első hónapjában, a Nisszán hónapban Púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra a 12. hónapig, az Adár hónapig. Hámán egy tervet sző, hogy hogyan fogja kiirtani a zsidókat, és egy elég hosszú, 12 hónapos előkészületet tart, és minden napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra sorsot vetnek, hogy melyik lesz a tökéletes időpont arra, hogy kiírtsák a zsidókat. A hónap első, vagy az év első hónapjától az utolsóig keresik az ő istenüknek az akaratát. Ez a sorsvetés dolog, ez nem idegen a zsidóknak sem, erről olvasunk az igében, de Perzsiában ez összekapcsolódott a varázslással. Ez az ember fölhívja a varázsló ismerőseit, és próbálja megtudakolni, hogy melyik lenne a legjobb mód, hogy hogyan írtsuk ki a zsidókat. Ez a Perzsiában ezt a sorsvetést úgy hívták, hogy Pur. Innen ered a Purim ünnep, lehet, hogy hallottad már, ami ennek az egész történetnek a mindmáig megmaradt emléke, amikor a zsidók megünneplik azt, hogy Isten megmenekítette őket ettől a sorsvetéstől. Innen ered a Purim ünnep. Azt mondja a példabeszédek 16:33, hogy az ember végzi a sorsvetést, de mindig Istentől való a döntés. Ez kétségtelen most is így van. Nisszán hónapban vannak, semmi köze az autóhoz. Ez az zsidó naptár első hónapja. És nem tudom, hogy tudod-e, de hogy melyik ünnep van a Nisszán hónapban, egy nevezetes zsidó ünnep. Ez a Páska, a pünkösd, amit mi úgy ismerünk, amikor a hónap 14. napján megünneplik a zsidók azt, hogy Isten kimentette őket Egyiptomból, ahol a fáraó akarta elpusztítani őket. Gondold el, hogy mi zajlik itt? Ott vannak Perzsiában a zsidók. Valaki ki akarja őket írtani, és készülnek megünnepelni a Páska ünnepet a Nisszán hónapban. Amikor ezt olvassuk, 9 év telt el azóta, ahol kezdődött a könyv. 9 év. Azóta volt már egy 6 hónapos lakoma, azóta volt már egy hadjárat a görögök ellen, azóta volt már egy Vasti királyné, aki kikerült a trónteremből, azóta volt egy szépségverseny, azután volt egy egyéves felkészülése, emlékeztek, ahogy készítették a hölgyeket a király elé. Néha úgy tűnik, hogy Isten malmai olyan lassan őrölnek, hogy minden olyan sokáig tart. És én hadd mondjam azt, hogy ez a látszat, hogy Isten vesztegeti az időnket. Isten mindenre veszi az időt. És ő nem siet, és nem jön későn. Isten mindenre veszi az időt, és helyre rakja a dolgokat. Amit mi lehet, hogy nem is látunk, de helyre rakja a sakkfigurákat a táblán, hogy végrehajthassa az ő akaratát. Itt a téma az, hogy megmenti az ő népét. Megmenthette volna így is, de látjuk azt, hogy Isten lassan helyre teszi a szereplőket. Kikerül Vasti, bekerül a királyné. Fölemelkedik Námán, ott van Mordokáj. És érdekes, hogy Isten így helyezi oda a szereplőket, ahol lenniük kell, hogy végrehajthassa az akaratát. És évek telnek el. Lehet, hogy te is úgy érzed az életedben, hogy hát, uram, vesztegeted az időmet, de Isten soha nem vesztegeti az időnket. Ő mindig időt vesz arra, hogy dolgokat alaposan rendbe tegyen, nem csak felszínesen, nem csak látszat szerint, és elvégzi az ő munkáját. Mi vagyunk, akik türelmetlenek vagyunk, Isten nem. Nem tudunk várni a sorban. Tudod, hogy Jézus hamarosan visszajön, már nincs időnk, mert nem kell, amikor a boltba vársz a sorba, vagy dugóba Budapesten, valami. De Isten nem vesztegeti az időnket. Soha. Ez a Hámán 12 hónapon át keresi Isten akaratát, hogy az ő Istene akaratát, hogy melyik lenne az ő tervének végrehajtásához a legjobb idő. És így folytatódik a 8. verstől. Ekkor ezt mondta Hámán Ahasvérus királynak. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között, birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más népétől, és a király törvényeit nem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék azt a király kincstárba. Odaáll Hámán 12 hónap várakozás után a király elé, és azt mondja, hogy van egy népkirály, nem tudom, hogy tudtál-e róla, akik nem engedelmeskednek, akik nem tisztelnek téged, akik annyira különbözőek az összes többi néptől. Ez egyébként igaz, hogy annyira különbözőek, az ő törvényeik oly mértékben különböznek. És ezt mondja az 5. Mózes 4. fejezete is, hogy melyik más nemzete az, aminek maga Isten adott rendelkezéseket és törvényeket. Melyik nép van olyan, aminek én, Isten, adtam rendelkezéseket. Gondoljátok el, hogy Mózes magától az Úrtól kapta meg ezeket a törvényeket, ami nem hasonlít semmelyik másikhoz. De Hámán úgy állott a király előtt, hogy őt megbántotta Mordokáj, mert nem borult le előtte, és azt mondja, hogy itt van egy nép, aki nem engedelmeskedik. Nem azt mondja, hogy Mordokáj, hanem hogy ők. Na, ők ilyen nép, ők ilyen lázadó nép, ők az, akik nem engedelmeskednek. És ki sem mondja, hogy melyik népről van szó. De azt mondja, egy hatalmas felajánlást tesz, azt mondja, hogy én fizetek 10 000 talentum ezüstöt a királyi kincstárba, csak hogy véghez vigyem ezt a tervet. Hallod ezt a számot? 10 000 talentum ezüst. Ha nem vagy tisztában itt a mértékegységekkel, nekem sem volt, megnéztem a Bibliánk végén, ott van egy ilyen átváltó táblázat, ez 340 tonna ezüstöt jelent. 32 köbméter. Az egy olyan nagyobb hálószoba légköbmétere, ezüst. 340 tonna. Király, adok neked 10 000 talentum ezüstöt, hogy véghez vigyessem a tervemet. Én annyira törődök veled, király. Én nem csak a szolgád vagyok, én a barátod vagyok. És ha valaki lázad ellened, én azt nem tudom elviselni. Ez az én szívügyem. Hadd írtsam ki ezt a népet, hogy rendbe tegyem a birodalmadat. Engedd ezt meg. Hámán a saját zsebéből mondja ezt, hogy adok neked 10 000 talentum ezüstöt. Azért elég javas ember volt ez a Hámán. Akkori feljegyzések szerint Heródián, egy történész, aki leírta, a perzsa birodalomban az egyéves adófizetése az egész birodalomnak 15 000 talentum ezüst volt, ami befolyt a kincstárba. És ennek a kétharmadát így fölajánlja Hámán zsebből, hogy kifizetem a költségvetésed kétharmadát, ha megengedett, hogy kiírtsam a zsidókat. Én nem tudom, hogy állt anyagilag Xerxész, mennyire őrült ki a kincstár itt a görög háborúkban, de ez egy elég csábító ajánlat. És gyakorlatilag egy üzletet akar kötni Hámán. Én kifizetem ennek az árát. Nekem megéri ez az üzlet, neked semmiben nem fog kerülni király. Érdekes az, hogyha emlékszel Dániel történetéből, a király álmára, a szoborról, emlékszel, hogy volt egy szobor, aminek aranyfeje volt, ami Babilont jelképezte, aminek ezüst volt a mellkasa, ami Perzsiát jelképezte. Perzsiát az ezüst jelképezte. És érdekes, itt is a történetben. Perzsiának a pénzügyi rendszere az ezüstre épült. Így folytatódik, nézzünk, mit mond a király. Ekkor a király lehúzta a kezéről a pecsétgyűrűt, és az agági Hámánnak, Hammedtádá fiának, a zsidók ellenségének adta. Majd ezt mondta Hámánnak a király. Az ezüst maradjon a tiéd, a néppel pedig tedd, amit jónak látsz. Uff. Meg se kérdezi, hogy melyik népről van szó. Itt a pecsétgyűrűm, szabad kezet kapsz. Azt csináltam, amit akarsz. Látszólag úgy tűnik, mintha nem fogadnál a pénzt. De hogyha megnézzük majd tovább, a 4. fejezet 7. versét, nézzétek akár meg azt, hogy akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mért ki a királyi kincstárnak. Úgy tűnik, meg a 7. fejezet 4. verse is, hogy ez a pénz bement a kincstárba. Tehát itt a király nem visszautasítja. De azt mondja, hogy csinálj, amit akarsz. Érdekes, hogy az akkori perzsa törvények szerint, amit megtaláltak, egy tanú vallomás alapján nem lehetett kivégezni senkit. Ez a zsidó törvényekben is így volt, de a perzsa törvényeket leírva, Xerxész aláírásával megtalálták, hogy két tanú vallomása kellett ahhoz, hogy valakit elítéljenek, halálra ítéljenek. Itt nem egy emberről van szó, hanem egy egész népről, amit egy ember vallomása alapján készül kiirtani Xerxész. Azt mondta, hogy tedd, amit jónak látsz. Erő, hatalom és zsidók elleni gyűlölet. Olyan, mintha a mostani híradót néznek, nem? Ugyanaz, mint ami most zajlik. Hogy erő, hatalom, olaj és zsidók elleni gyűlölet. Mintha ugyanaz történne most. A Közel-Keleten van egy kicsi ország, ami kisebb, mint a fél Dunántúl, és vannak arab országok, amit összesen több millió négyzetkilométer, és mindenkinek emiatt a kis állam miatt fáj a feje. Mintha lenne egy Mordokáj, ami nem hajt érdet, és emiatt mindenki ezen agya. Mindenkinek az kell. Elképesztő gazdagság, és mégis forrnak a haragtól emiatt a zsidó állam miatt. Az első hónap 13. napján hívatták a királyi írnokokat, 12. vers, és megírattak mindent Hámán parancsa szerint. A király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvérus király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. Úgy kezdődik ez az igevers, hogy az első hónap 13. napján, másnap, illetve a zsidó időszámítás szerint, körülbelül este 6-kor, amikor 3 csillag láthatóvá vált az égen, elkezdődött a 14. nap, elkezdődött a páska. A zsidók beszereztek egy egyéves bárányt, kitisztítják az otthonukat a kovásztól, az apák rábízták a feladatukra, ezt a feladatot a gyerekükre, tisztítsátok ki a házat a kovásztól, megtisztítjuk az életünket, emlékezünk arra, hogy Isten mit tett Egyiptomban, és közben írják a törvényt, hogy írtják ki a zsidókat. Gondoljátok el ezt, ami zajlik itt. És Hámán leíratja ezt az írnokokkal, lefordítják minden nyelvre, és szétküldik a birodalomba. Én azon gondolkodtam, hogy, és jól, amit mondok, hogy Hámán milyen hatékonyan tudta ezt a rossz hírt terjeszteni. Sokkal hatékonyabban, mint néha a jó hírt. Nem? Lefordította minden nyelvre, és szétküldette, hogy mindenki halljon róla. Eljutott a birodalom minden szegletébe. Minket meg Isten arra hívott, hogy vigyük el az evangéliumot a világ minden szegletébe. Hogy vigyük el az örömhírt, hogy Krisztus meghalt a bűnösökért, és feltámadt a 3. napon. Azért Hámán elég hatékony ebben, tanulhatunk tőle. És 13. vers azt mondja, elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, 12. hónapban, vagyis az Adár hónap 13-án, pusztítsanak el, gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Ha valakinek nem lett volna tiszta, hogy miről szól ez a törvény, 3-szor is elmondta, el kell őket pusztítani, le kell őket gyilkolni, meg kell őket semmisíteni. És ez 11 hónapra előre megírták, hogy mindenki föl tudjon rá készülni. Az Adár hónap 13. napján következik ez be. Úgy írják a történészek, hogy ekkor Perzsiában hozzávetőleg 15 millió zsidó ember élt. És mindegyiknek a legyilkolására készültek egy azonos napon. A tartomány minden részében, Etiópiától Indiáig, Jeruzsálemet is beleértve. Miért olyan fontos ez az Antikrisztusnak? Azért, mert ez Isten népe, de ezen belül is még fontosabb, mert megadatott egy ígéret Ábrahámnak, hogy a te magvadból fog eljönni a Messiás. Na ezért olyan fontos. És ki akarja írteni a zsidókat? Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt, miközben a király és Hámán leültek inni. Susán várában riadalom támadt. Gondold ezt el! Most írnak alá egy törvényt, hogy ki kell írteni egy egész nemzetet. Aláírják, lepecsételik, elmennek a futárok, és erre odafordul a király Hámánhoz, hogy maradsz ebédre? Megiszunk egy sört? Vagy azt írja, hogy együtt leültek inni. Hogy milyen kontraszt ez? Hihetetlen. Emberek millióinak életéről írtak most alá egy törvényt. Azt mondja Ámosz próféta könyve, a hatodik fejezet első verse. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, kehelyből isszák a bort, és finom olajjal kenegetik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Itt ezek az emberek milliók élete felől döntöttek, és mint akik nem törődnek semmivel, hogy aláírták a halálos ítéletét Isten népének. Mint akik gondtalanok, utána isszák a bort. De azt mondja itt az ige, hogy jaj azoknak, akik gondtalanok, akik nem törődnek József bajával, akik nem törődnek Isten népének a bajával. Hadd fordítsam ezt a mi helyzetünkre. Én nem károsztatóan mondom, amit mondok, mert nincs károsztató ítélet ellenünk, de figyelj rám, mi is tudunk túlságosan gondtalanok lenni afelől, hogy emberek mennek körülöttünk a kárhozatba. Hogy túlságosan a pihenésünkre figyelünk, és nem vesszük észre, hogy mi zajlik körülöttünk. Hogy most is van egy hasonló helyzet, mint akkor. Warren Wiersbe egyszer, amikor a gyülekezetébe tanított, azt mondta a gyülekezetnek, hogy használjátok ki a vasárnapot arra, hogy megpihenjetek. Hogy legyen egy ideje a pihenésnek, mert fontos, hogy pihenjünk. Erre odajött hozzá egy szuper lelki nő a gyülekezetből, és azt mondta, hogy de az ördög sem tart szünnapot. És erre azt írja utána Warren Wiersbe, hogy nem mondta a nőnek, de szívesen mondta volna, de nem csúszott ki a száján, hogyha az ördög az ő kollégája lenne, akkor biztos tartana szünnapot, mármint ennek a hölgynek. De igazából az ördög egy lélek, egy lelki lény. Mi testi lények vagyunk, nekünk szükségünk van pihenésre, fontos, hogy pihenjünk. De nem úgy, ahogy ezek az emberek, nem úgy, ahogy Ámosz írja, hogy ilyen gondtalanok, ilyen elbizakodottak legyünk, hogy nem törődünk más ember bajával, nem törődünk azzal, hogy körülöttünk emberek elvesznek. És itt van az kontrasztként, nézd meg, hogy hogyan reagál erre a helyzetre Mordokáj, az első vers a negyedik fejezetben. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Mordokáj nem úgy reagál, mint Hámán meg Szerxész, hanem megszaggatja a ruháját, megszomorodik a szívében, és hangosan sír és jajveszékel bőjtől. Ő megérti, hogy mi zajlik itt. És azt mondja a példabeszédek könyve, a 24. fejezet. Példabeszédek 24.10. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Mensd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer, és ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Érdekes, nem? Hogy ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre visznek, ne fordulj el azoktól, akik bajba vannak. Én azt gondolom, hogy látunk magunk körül egy ugyanilyen történetet. Emberek mennek a pusztulás felé. És nem mondhatjuk mi azt keresztényeként, hogy ó, hát erről mi nem tudunk. Mert az, aki a szíveket vizsgálja, az belénk lát, és tudja, hogy mi zajlik bent. Ha mi só és világosság szeretnénk lenni itt, a mi helyünkön, akkor ki kell nyitnunk a szánkat, akkor el kell indulnunk emberekért. Egyszer valaki mondta, és nagyon igaza volt, hogy elég az ellenségnek ahhoz, hogy terjeszkedjen, az, hogy Isten emberei nem csinálnak semmit. Ez már elég a gonosznak, hogy terjedjen. Mordokáj, amikor meghallja, hogy mi történik, megszaggatja a ruháját, hamut szóra fejére, és elkezd sírni. És nézzük a második versben. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. Senki nem mehetett be a király elé, úgyhogy gyászolt. Mordokáj zsákruhát ölt, megszaggatja a ruháját, de nem mehet be a palotába. Az akkori uralkodók körülvették magukat egy álomvilággal. Oda nem mehetett be szomorú ember. Emlékszel az előző történetre, a Nehémiás történetére, hogy mennyire megijedt, amikor a szomorú ábrázatát észrevette a király. Ezért valakit halálra lehetett ítélni. A királyok körülvették magukat ilyen Disney világgal. Mindenki boldog volt, gyönyörű kertek, ragyogás, mintha elválasztották magukat a valóságtól. És Mordokáj nem mehet be erre a helyre gyászruhában. És nézd meg a harmadik versben. Minden egyes tartományban és helységben, ahová eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és hangos, és sokan voltak, akik zsákruhába és hamuba hevertek. Érdekes, hogy az ima nincs említve. Említettem már nektek, hogy ez egy olyan könyv a Bibliában, az egyetlen könyv, amiben Isten neve nincs megemlítve. De mégis olyan erőteljesen van jelen Isten ebben a történetben. A színfalak mögött irányítja és viszi a dolgokat előre. Itt sem mondja az ige azt, hogy elkezdtek imádkozni, csak az, hogy böjtölnek. De tudhatjuk jól, hogy egy ember, amikor kétségbe esik, egy keresztény ember is, amikor kétségbe esik, na akkor elkezd imádkozni. És a negyedik versben ezt olvassuk tovább, akkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőre, és jelentették ezt neki, mármint Mordokájt. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokájt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Amikor hallja Eszter, hogy hogyan viselkedik Mordokáj, akkor küldett neki ruhát. Itt Eszternek fogalma nincs még, hogy mi zajlik. Valószínűleg ő nem tudott olvasni, ahogy akkoriban a nőket nem tanították meg olvasni. Nem tudja, hogy mi zajlik. És Mordokáj visszautasítja ezt a ruhát, ezért Eszter hivatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Mi ez az egész Mordokáj? Kiment tehát Haták Mordokájhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán. Mennyi ezüstöt mért ki a királyi kincstárnak, ha elpusztítja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amely Susánban adtak ki a kiírásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet és esdekeljen előtte népért. Hámán elmond mindent Hatáknak, és elmondja ezt a hírt Eszternek. Ott volt a törvény másolata, az írott törvény, és azt is elküldi magával, vagy elküldi Hatákkal. Mi nem tudjuk erről a Hatákról, hogy ő zsidó volt-e vagy sem, de érdekes, mert ezen a ponton Haták előtt kiderül, hogy Eszter a királyné zsidó. Mert azt mondja Mordokáj, hogy üzenj meg Eszternek, hogy menj be, és esedez a király előtt a népedért. Itt kiderülnek a dolgok. Haták a hírvivő. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokáj üzenetét. Akkoriban nem volt SMS, gondolom, ezt szerintem tudod, meg nem lehetett e-mailt küldeni, és elválasztja őket a király palota fala. Eszter benn van, Mordokáj kint, és nem mehet be. És Haták a közvetítő. Nem tudom, hogy voltál-e már ilyen helyzetben, de ha valami hasonlót élünk át, amikor e-maileket kapunk, hogy van egy üzenet, amit látunk, de nem látjuk az arcot mögötte, nem látjuk a szemeket, akik azt az üzenetet közlik. És Eszter is itt kapja a híreket Mordokájtól, nagyon kemény dolgokat hall, hogy menj be a királyhoz, és állj ki a népedért, különben mindenki meghal. De nem látja, hogy Mordokáj éppen mit tesz. Nem látja az arcát, nem látja a szemét, nem hallja a hangszínét. És sokszor történik ez, amikor e-mailben kommunikálunk valakivel, hogy totál félreértünk valamit. Mert csak egy részét látjuk a kommunikációnak, és az ördög örömmel odalép és interpretálja nekünk, hogy biztos azt értette alatta, hogy, és nem kapjuk meg az üzenetet. Én azt gondolom, hogy a mennyben nem e-mailen fogunk kommunikálni, meg nem SMS-ben, hanem szemtől szembe, ahogy Isten is velünk szeret kommunikálni. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfire és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul mer bemenni a királyhoz a belső udvarba, az kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Ez Eszter válasza. Én nem láttam a királyt már 30 napja. Eszter csak akkor mehetett a férjéhez, ő a királyné, ne felejtsétek el, hogyha a király hivatta. Ő sem léphetett be oda hivatlanul. Mert ha valaki oda hivatlanul belépett, akkor kivégezték. Nem kérdeztek kettőt, hanem kivégezték. Gondoljátok el, ő a férje. Valahol a király itt van a palotában, a férjem, 30 napja nem láttam. Lehet, hogy a feleségek is most így bögdösik a férjük. Nem. Csak akkor láthatja Eszter a királyt, Xerxészt, hogyha Xerxész hivatja őt személyesen. És valószínűleg Eszter pontosan tudja azt, hogy egyetlen mód van ezt a dolgot kikerülni, hogy a király behívja őt, és az Hámán. És érdekes helyzet áll elő. Nézd meg a így folytatódik a történet. 12. vers. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. És most itt az egyik legkülönlegesebb szakasz jön az Eszter könyvébe. Figyelj oda erre. Ekkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshogyan a szabadulásra és a menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e király méltóságra. Amikor Eszter könyvét olvassuk, minden személyes üzenet ezen kívül idézve van. Hogy azt mondta Mordokáj, hogy, és akkor... mint hogyha egyes szám harmadik személybe leírnák. Ez az egyetlen üzenet, ami egyes szám első személyben van, az egész könyvben. És nem véletlenül, ahol itt idézik Mordokáj szavait. Három dolgot mond Mordokáj, azt mondja az egyik, hogy ne gondold, hogy te királyné vagy, és ezért, hogy azt gondolod, mivel királyné vagy, ezért te megúszod ezt. Eszter, te zsidó vagy. A másik azt mondja, hogy ha néma maradsz, akkor Isten majd hoz valami más megoldást. A megoldás nem rajtad áll, mert Isten szövetséget kötött a zsidókkal, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. Ez a szövetség áll. Istennek lesz majd valami megoldása. De ha nem szólsz, te és a családod elpusztul. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos, ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál királynői méltóságra. Nem véletlen, hogy ott vagy, Eszter. Azok az évek, amikor árvaként nőttél fel, amikor elvesztetted a szüleidet, Eszter egy árva lány, ahogy átmentél a sok küzdelmen, ahogy átélted az élet különböző fejezeteit, ahogy az a sok könny, amit hullattál, Isten előtt ott vannak ezek, az összes körülménye az életednek, Isten ezt összeszerkesztette erre a pontra. Ki tudja, Eszter, lehet, hogy pont emiatt vagy ott. Az, hogy te ott vagy, Eszter, ez a mostani időre szól. Én, hogyha visszagondolok az életemre, látom az életem különböző időszakait, én nem változtatnám meg azokat. Voltak közötte nehezebb idők, voltak könnyebb idők. Voltak küzdelmesebb idők, voltak könnyebb idők. De ahogy ma visszanézek, a mostani jelenem miatt én nem akarnám ezt megváltoztatni. Mert látom, hogy Isten hogyan szerkesztette ezeket a dolgokat össze azért, hogy én ma itt lehessek és őt szolgálhassam. És ő egy szuverén Istenként összefűzi az életünk dolgait. Hogy ott tartsunk, ahol most tartanunk kell. És hogy vigyen tovább minket előre az ő tervében. Isten tudja, hogy mi zajlik most. Ő nem veszíti el a dolgok felett az irányítását. Ő az, aki ismer minket az örökké valóságtól kezdve. Ezt mondta Jeremiásnak, hogy ismertelek, mielőtt már megszülettél volna. Gondold el. Vagy Pál apostol azt írja, hogy Isten engem már elhívott az anyám méhétől kezdve, hogy meg se születtem, de ő már elhívott engem. Isten így szerkeszti össze az életünk körülményeit, hogy a mostani időben ott legyünk, ahol látni akar. Megdöbbentő, nem? Az ő teljes bölcsességével, ismerve minden dolgot, ő ide helyezett minket az idők végén. ahol most élünk, az utolsó években, ide Magyarországra, ide Vácra, hogy itt legyünk, mert itt akar használni minket. És ki tudja, hogy az, amik vagyunk, ahol vagyunk, az a mostani időre szól. Amikor írja János a jelenések könyvét, ott van egy nagyon érdekes rész, ahol 7 levél íródik 7 gyülekezetnek. És a közvetlenül ezelőtt áll egy igevers, amit János úgy ír, hogy az angyal szólt hozzám, amit láttál, amik vannak és amik elkövetkeznek, ezeket írd le, János. Amik voltak, amik vannak és amik elkövetkeznek. És ez a 7 levél ezt tükrözi vissza, amik voltak. És majdnem mindegyik levélben olvasunk egy olyan dologról, hogy térdj meg, tisztulj meg, hogy használhassalak. Emlékeztek ezekre a levelekre? Hogy rendezd az életedben ezt a területet, én használni akarlak téged. Térdj meg hozzám. Nézd vissza az életedre, hogy mik voltak, és hogy hol tartasz most. És legyen az a konklúziód, amit itt olvasunk Eszter könyvében, hogy ki tudja, ez a sok minden, ami történt, hogy nem-e mostani idő miatt van. Ha valamiből meg kell térned, látva az életedet, akkor térj meg, mert Isten használni akar téged. Te az Úré vagy, és ki tudja, hogy lehet, hogy nagy dolgokat tervezette mostani időkre. Eszternek ez az üzenet. Ez az idő most van, Eszter. Ez az idő nem jön vissza. Isten most akar használni téged. Gondolod, hogy jobban jársz, ha csöndben maradsz, Eszter? Isten elhozza a szabadítást, vagy így, vagy úgy. De ki tudja, lehet, hogy te vagy Isten terve, Eszter, hogy téged akar használni. Az Efézus 2-ben Pál azt írja a gyülekezetnek, hogy a mi üdvösségünk az hitáltal, kegyelemből van. Ajándék, nem cselekedetékért, amit bárki büszkélkedhetne. És a következő igevers azt mondja, hogy Isten alkotásai vagyunk, Isten poémái vagyunk, ahogy a görög mondja, műalkotásai, mesterművei, akiket előre elrendezett jó cselekedetekre készített. A mai napban, vagy a mostani időszakban Isten előre elkészített jó cselekedeteket tesz az életedben, amire téged oda helyezett, oda tette az utadba. És nézd meg, Eszter mit mond válaszul. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj, és gyűjtsd össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljenek értem. Ne egyenek, és ne igyanak 3 napig, se éjjel, se nappal, és én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, nem tudom, ők mit szóltak ehhez, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is, ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Érdekes, nem? Újra nem látjuk, hogy ima lenne. Azt mondja, hogy gyűjjetek össze, böjtöljetek 3 napig. Ne is egyetek, ne is igyatok. Észrevetted, hogy amikor az ember bajban van, akkor mennyire másképp imádkozik? Hogy mennyire föllendül az ima életünk, amikor bajban vagyunk? És amikor úgy simán mennek a dolgok, akkor úgy simák az imáink. Amikor kétségbe vagyunk esve, akkor meg kétségbe esettek az imáink. És mennyire örül néha Isten annak, amikor így becsöngetünk hozzá kétségbe esetten? Hogy már úgy vártam, hogy fölhívsz. Hogy így várja Isten, hogy így fussunk hozzá. Hogy ez egy jó állapot. Itt ez egy olyan időszak, ahol kétségben vannak esve, és Eszter azt mondja, hogy dobjatok félre mindent, böjtöljetek értem 3 napig, és én bemegyek a királyhoz. Lesz, ami lesz. Ha elveszek, elveszek. A törvény ellenére. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Ez nem egy ilyen fatalista kijelentés, hogy lesz, ami lesz, majd meglátjuk. Ez egy bámulatos hit, amit itt Eszter mutat. Én a törvény ellenére bemegyek. És legyen úgy, ahogy Isten akarja. Vasti, ő engedetlen volt a királynak. A világ legnagyobb hatalmú királyának, Xerxésznek nemet mondott. Eszter pedig itt igent mond Mordokájnak. Egy apának, aki őt nagyon szereti. Érdekes, nem, hogy a szeretettel mennyire másképp lehet vezetni valakit. És én hadd emlékeztesselek titeket, szülőket, hogy milyen hatalma van annak, hogyha valaki szereti a gyerekét. Eszter itt azt mondja, hogy akár az életemet is kockára teszem ezért. Mordokáj, amit te mondasz. Megyek előre. Ezért a célért én fölteszem az életemet. És én azt gondolom, hogy mi, keresztények, egy ilyen helyzetben lehetünk. Föltehetjük az életünket egy ilyen célért. Mi nem a világ sikeréért élünk, nem azért, hogy a tőzsdeindexek jobban álljanak, vagy nem egy vállalat sikeréért élünk. Mi Isten országáért élhetünk, a királyok királyáért élhetünk. Nem olyan, mint Xerxész, aki így elválasztotta magát a világtól, és ilyen álomvilágban élt. A mi királyunk, a királyok királya ott hagyta a tróntermét, eljött ide a földre, emberré lett, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és engedelmes lett, engedelmes a keresztig. Na ő a mi királyunk, és ő hozzá lehetünk hasonlóvá, az ő országáért oda tehetjük magunkat. Ha kell, vesse kell, nem elkárhozva, de ha kell, az életem sem drága, csak hogy elvégeztessem futásomat, mondta Pál. Ezért odaadom magam. Ezért érdemes élni. És hadd mondjam azt nektek, amit Mordokáj mondott Eszternek, meg mondom magamnak is, hogy ki tudja, hogy Isten mit fog tenni az életünkön keresztül, amikor azt mondjuk, hogy Uram, az életem a tiéd, használj. Ki tudja, hogy Isten nem tesz nagy dolgokat a mostani időkben. Amikor Eszter ezt a mondatot mondja Mordokájnak, hogy ha el kell vesznem, akkor elveszek. Ő nem tudja, hogy hogy fog folytatódni a történet. Ő nem olvasta ezt a könyvet. Ő azt mondja, hogy én odaadom ezért az életemet, ha kell. Azért megyek, mert tudom, hogy Isten meg fogja tudni menteni az ő népét. És ki tudja, lehet, hogy én leszek az, akit Isten használ. Nem azért megy be, mert tudja, hogy Isten mit csinál, hanem azért, mert tudja, hogy kicsoda Isten. És itt egy pillanatra hadd álljunk meg, egy 5 percben csak hadd beszéljek erről. Isten személye az, amit megragadhatunk, és minden cselekedete Istennek az ő személyéből fakad. Sadrak, Mésak és Abédnego egy nagyon jó példa erre, akik Babilon király előtt nem borulnak le. És emlékeztek, mit mondott ez a 3 fiú a királynak? Azt mondja, hogy a mi Istenünk ki tud menteni a te kezedből, ó király. De ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le előtted. Mennyire fontos ez a kicsi mondat, hogy de ha nem tenné is. Nem úgy mennek oda, hogy mi hiszünk Istenben, és ő meg fog menteni, és tudjuk, hogy mit fog csinálni. Mert nem tudják, hogy mit fog csinálni. De azt mondja, hogy ki tudna menteni, de ha nem tenne, mi akkor is őt követjük. Mert ő a királyok királya. És így megy be Eszter a királyhoz. A mi kapcsolatunk Istennel azon alapszik, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda. És nem azon, hogy elvárjuk, hogy miket fog csinálni. Óriási különbség van a kettő között. A mi Istenünk egy aki Isten, nem pedig amit fog csinálni Isten. Vannak olyan gyülekezetek, olyan tanítások, ahol ezt tolják, hogy ezeket a hitmegvallásokat, hogy vald meg hitből, és akkor Isten ezt fogja csinálni. De nem biztos, hogy ezt fogja csinálni. Én azt javaslom neked, hogy legyen egy olyan istenjárásod, mint itt Sadrak, Mésaknak és Abédnegónak, vagy Eszternek, hogy az én királyom, az én Istenem meg tudná ezt csinálni. De ha nem tenné is, akkor is ő a királyom, és akkor is neki élek. Nem én mondom meg neki, hogy mit csináljon, hanem majd meglátom, hogy ő mit csinál. Én tudom, hogy ő ki, és minden cselekedete ebből fakad. Ő hűséges. Mennyire más ez, nem, mint ezek a hitmegvallásos dolgok? Én kérlek, hogyha ebben erős vagy, hogy ilyen könyveket olvasol, fenntartásokkal olvasd. És emlékezz Sadrak, Mésak és Abédnego szavaira, vagy itt Eszter szavára. Én nem tudom, hogy mi fog történni, de az életem odaadom ennek a királynak. Bemegyek hozzá, ha meghalok, akkor Isten akarata legyen az, hogy elveszek itt. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Nem kell izgulni a következő részig, ilyenkor szokták ilyen sorozatokban kiírni, hogy to be continued, majd folytatás. És alig várjuk, hogy a következő részében mi fog történni. Elárulom nektek, hogy Eszter nem fog elveszni. Bemegy a királyhoz, és a király kinyújtja a pálcáját, és ő meg megcsókolja a pálcát. Így kéne minden feleségnek közeledni az urához. Tehát így Eszter így megúszta a dolgot. Gyere ide, drága Eszter, ahogy János mondta vasárnap. Eszterkém, így van, drágaságom. És csak röviden hadd mondjak el pár dolgot. Nagyon jó a sztori. Összehívja Eszter a férjét, és Hámánt, meg magát egy lakomára. És ott Hámán teljesen el van szállva magától, hogy ilyen fontos vagyok, hogy ez a legnagyobb uralkodói pár meghív engem, hát mi aztán nagyon frankok vagyunk, de közben forra méregtől Mordokáj miatt. Ez a Mordokáj. Hazamegy Hámán a lakomáról, és megkérdezi az ő drága feleséget, hogy mit csináljak ezzel a Mordokájjal. Hát készítes egy 25 méter magas karót, és húzasd bele. Ó, drágám, hát ezért szeretlek téged, milyen jó ötleteid vannak. És ez a dolog forr benne. És itt jön bele az isteni közbenjárás, hogy Xerxész nem tud aludni aznap éjjel. És azt mondja az ő udvaroncainak, hogy na hozzatok valami kormányrendeletet, olvassátok fel, hogy mik vannak leírva a történetek könyvében. Ha nem tudsz jól aludni, akkor csak olvasgass ilyen jellegű könyveket. És felolvassák azt, amit Mordokáj évekkel ezelőtt tett, hogy megmentette a király életét, amiről mindenki elfeledkezett. Hoppá! Most Isten engedi, hogy Xerxész emlékezzen. Xerxész ezen gondolkodik egész nap, hogy hogyan jutalmazza meg Mordokájt. Bejön Hámán hozzá, és megkérdezi Hámánt, hogy Hámán, mit tanácsolnál, ha valakit meg akarnék jutalmazni, te mit tennél? Hámán azt gondolja, hogy róla van szó. Hát én azt csinálnám, hogy beállítanám a királyi hintóba, végigvitetném a városon, királyi ruhában, mindenki boruljon le előtte, mint a király jönne. Ezt kéne csinálni. És erre azt mondja Xerxész neki, hogy akkor tedd ezt Mordokájjal. Komoly, mi? Jó kis sztori, nem mondom tovább. De mintha egy film lenne, nem? És Isten annyira jól megírta ezt a történetet. Én hadd emlékeztesselek arra titeket, hogy az életünk e mostani időre szól. Olyan pillanatokat élünk, amik nem jönnek vissza. Olyan lehetőségeket kapunk, amik most vannak, hogy valaki felé szolgáljunk, hogy az életünket oda tegyük Isten elé. Én alig várom hetente, hogy jöjjek ide, és lássa, hogy mit csinál Jézus. Mert annyira tetszik, amit ő csinál. És így várom, hogy ő nagy dolgokat tegyen. Hogy az ő munkája a mai időre szól. És gondold végig, hogy milyen dolgokat adott nekünk, hogy ott van Isten igéje a kezünkben. Odaadta nekünk a Szent Lelkét, adott nekünk ajándékokat, és adott nekünk drága embereket, akik itt vannak körülöttünk, akik fel is szolgálhatunk. A világ nagy része körülöttünk halad a pusztulás felé, és megírták a halálos ítéletüket. De nálunk van az az üzenet, ami át tudja vinni az ő életüket a sötétségből a világosságba. Ki tudja, hogy Isten mit tesz az életünkön keresztül? Ami nem véletlen, hogy most itt vagyunk, ezen a helyen, ebben a városban, ilyen körülmények között, és Isten igazsága ott van bennünk. Ez nem véletlen. Én szeretném tudni, hogy Isten mit tesz. És ezért én kinyitom a számat. Ezért én követni akarom őt. Ezért oda akarom adni neki az életem. És hogyha egy kicsit ilyen gondtalanná váltunk, kicsit ilyen eleresztetté, akkor szóljon ez egy ilyen emlékeztető, hogy mi az a történet, ami körülöttünk zajlik. Ez Eszter, Hámán, Mordokáj, Xerxész és a zsidóság története. A nagy történet az még ennél sokkal nagyobb. Az emberiség története, amiben mi főszereplők lehetünk Jézus Jézus oldalán, az ő országát szolgáljuk. És menthetünk embereket, akik tartanak a kározat felé. Na, ez a történet, ez a kép, amiben élünk. És ki tudja, hogy az életünk nem mostani időre szól. Próbáld ki, ahogy Eszter is. Én odadom az életem, ha kell. Nem tudom, mi lesz a kimenetele, nem tudom, mi fog történni, de ha kell, akkor használja Isten úgy, ahogy akarja. Mennyi atyán, köszönjük, hogy olvashatjuk ezt a történetet Eszterről, és uram, milyen bámulatos, uram, ahogy ez a fiatal zsidó lány, aki árvaként nő föl, és nem is gondolta volna, hogy mi fog történni vele. Oda került a palotába, oda került a király háremébe, aztán oda került a trónterembe. És most ott van, mint Isten eszköze Xerxész mellett, hogy megmentse a zsidóságot, uram, bámulatos. Uram, az az imánk, hogy tudjuk így látni az életünket, hogy a mi életünk az eszköz lehet a te kezedben, hogy mi féltetten szeret, hogy az Istenünk féltően szeret minket, és használni szeret minket, és ki tudja, hogy az életünk nem-e időre szól most, hogy most akarsz használni. Uram, mi szeretnénk ezt kérni, hogy a szívünk hadd legyen kész erre, hogy így odaadjuk magunkat neked. Ahogy Pál apostol is írja, hogy az életem sem drága, csak hogy elvégezhessen futásomat. Uram, az az imám, hogy taníts meg szeretni az embereket. Taníts meg minket arra, hogy szeressük a gyermekeinket, a társunkat, a főnökünket, uram, az országunk vezetőit, uram. Hogy szeressük az embereket körülöttünk, és képviseljünk téged ezen a bukott helyen, uram. Ahol emberek tartanak a kározat felé. De te eljöttél, uram, és szerettél bűnös embereket. És azért meghallgatták a történetedet. Meghallgatták, hogy mit mondtál nekik Istenről. És nyitott volt a szívük az evangéliumra. Uram, hadd legyünk mi is ilyen hírvivőid, uram. A békesség követei, akik hirdetik a te evangéliumodat, uram. Ahogy kiküldtél minket, ugyanúgy, ahogy Hámán szétszórta a rossz hírt. Hadd szórjuk szét mi a jó hírt, uram, hogy elvigyük az evangéliumodat a föld végső határáig. És Uram, kíváncsi a szívünk, hogy milyen dolgokat terveztél, hogy milyen nagy dolgokat terveztél a mostani időre, Uram. Köszönöm, hogy Te itt vagy velünk, Uram, és Te az, vagy az, aki sarkalsz minket, aki betöltesz minket a Te lelkeddel, Uram. Köszönöm, hogy nem egy Xerxész királyunk van, hanem egy a királyok királya, a legnagyobb uralkodó, hogy minden hatalom neked adatot menjen és földön. Formáld át az életünket, Uram. Tedd az életünket odaszántá, Uram, és hadd legyünk ebben partnerek, Jézus, hogy odaadjuk magunkat minden nap neked, hogy Uram, nem tudom, mit szeretném ma tenni, de használj. Hadd legyen az életem a tiéd. Jézus, köszönöm, hogy ennek a történetnek lehetünk a részesei. A Te nevedben imádkoztam. Amen.